Sziasztok! Ez itt a Drop hálójába című műsorunk. Mai vendégünk, mai témánknak a felelőse továbbra is én vagyok, Szabó Gere Imre, és szeretném a hallgatóknak bemutatni Kardos Tamást, a Társaság a Szabadság Jogokért szervezett munkatársát, akivel igyekszünk két történést, két aktuális magyarországi helyzetet körbejárni, kevésbé kerületi szinten, inkább az országos trendeket próbáljuk most feszegetni. Az egyik, hogy az ő olvasatával, az ő ismeretei szerint az úgynevezett víruskrízis alatt hogyan alakultak a drogfogyasztási szokások Magyarországon, ez lenne az egyik témánk. A másik téma pedig az a fajta koncepció, ami 2013-ban országos szinten próbálta a drogpolitikát meghatározni. Ennek a 13-as koncepciónak a vége az 2020, tehát 2020 volt, és most már lehet látni azt is, hogy ez a koncepció, ez sikerült-e, működött-e, hozott-e eredményeket, és hogy ezek az eredmények milyenek. Én szerintem kezdjünk először a víruskrízis alatti helyzettel, illetve annak valamilyen szintű elemzésével. Arra kérlek, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ti hogy láttátok a krízis alatti drogfogyasztást, illetőleg, hogy milyen jellegű specifikumokat tartalmazott ez az időszak, melyek azok, amelyek egyáltalán nevesíthetők, illetve volt-e ilyen, amit specifikumnak hívhatunk?
Hát voltak más országban olyan jellemzők, amiket meg akartunk nézni Magyarországon is, és a Drug Reporter végzett ezzel kapcsolatosan egy felmérést, hogy hogyan reagáltak az itthoni fogyasztók erre a helyzetre, és az volt az érdekes, hogy ilyen nagyon nagy változások nem történtek. Tehát, hogy arra számítottak, hogy csökken a használat, elmegy nagyon az alkohol felé, ami beszerezhető, esetleg sokan elfordulnak az utcai vásárlástól, mert hogy az MS annyira lehetséges, és Darkneten vagy egyéb ilyen webes oldalakon vásárolnak, és hogy az jött ki, legalábbis abból a mintából, ami nem tudom hány ezer fő pontosan, de minden esetre a Drug Reporter oldalnak az olvasóinak a szavazatai alapján, hogy ilyen nagy éles váltások nem történtek. És közben meg más országban tényleg látszódott ez a tendencia, hogy kevésbé vásároltak utcán, elkezdtek Darkneten vásárolni, és itthon valahogy kevésbé. De valahogy sokáig úgy is tűnt, hogy ez az egész vírushelyzet, tehát hogy nem okozott akkora kijárási tilalmat például, hogy ne tudjon kimenni az ember találkozni a dílerével, lehet, hogy ennek is köszönhető.
Igen, ez valóban, tehát a kerületben készített riportjaim is nagyjából ezt a trendet támasztják alá. Így van, tehát hogy annak például bizonyára kulcs szerepe volt, hogy Nyugat-Európa több országában komoly büntetéseket kapott az, aki kilépett az utcára, tehát több száz eurós bírság fenyegette a spanyol, olasz, sorolhatnám. Tehát kulcs szerepe volt valóban annak, hogyha egy országban kijárási tilalom volt, Magyarországon ez nem volt jellemző, azzal együtt, hogy elég komolyan vették az itt élők, hogy ne menjenek fölöslegesen, de hát valóban, tehát hogyha szükség volt rá, akkor akár kábítószert is lehetett beszerezni. Illetőleg én szerintem nálunk kevésbé jellemző ez az utcai vásárlás. Külföldiekre mindenképpen, de én azt gondolom, aztán nem tudom erről mi a véleményed, hogy az, hogy lemegy az egyszeri társasházi lakó, az ottani tinédzser, és akkor az utcán megvásárolja a drogot, mint a filmekben, azt szerintem nálam kevésbé jellemző.
Hát persze, sokkal jellemzőbb az, hogy telefonon megbeszélik, és akkor adott esetben utcára se kell kimenni, vagy valami szórakozó helyen meg lehet oldani.
Szó esett az alkoholról, mint a legális drogról. Az ezzel kapcsolatos problémák azért mindesetre multiplikálódtak, ha jól gondolom.
Igen, valószínűleg igen, erre nem kérdezett rá ez a kérdőív, amennyire tudom, de hát ez nagyjából mindenhol egyöntetően így alakult, hogy meg készültek erről ilyen vicces ábrák is, hogy mi az, ami az aktuális létszükséglet, és akkor ott az alkohol hirtelen nagyon megemelkedett, meg az internet, az autó, az meg mondjuk leesett. De hogy igen, valószínűleg igen, erről egyébként nyilván a szenvedélybetegekkel foglalkozó szervezetek sokkal többet tudnak, és azért sanszos, hogy ezt inkább majd még nem tudom, az év második felébe fog ez pontosabban kirajzolódni, meg pláne azután, hogy jön egy második hullám, vagy sem. Tehát itt még azért sok a kérdője, de valószínűsíthetőleg igen, az alkoholfogyasztás az emelkedett. Volt egyébként olyan ország, azt hiszem Grúziában, ahol meg is hoztak egy ilyen intézkedést, hogy betiltották a szeszes italok eladását, vagy azt hiszem az alkohol, vagy a sörnél erősebb italokat, abban a Grúziában, ahol mondjuk a bor az eléggé, ott is hasonló nemzeti értéket képvisel, mint nálunk. De itthon egyáltalán nem történt ilyen, mert hát a magyar kormányra ez nem nagyon jellemző, hogy alkohollal kapcsolatosan bármi szigorítást intézne. Úgyhogy igen, valószínűsíthetően ez megugrott ebben az időszakban.
Jó, oké, akkor szerintem átnyergelhetünk a másik témánkra, de addig még egy kis zene. Come over here. All you've got is this moment. 21st century is yesterday. Care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Sziasztok, itt vagyunk ismét. Mai vendégem Kardos Tamás, a Társaság a Szabadságjogtól, és arról beszélgetünk ebben a blokkunkban, hogy a 2013-as drogpolitikai koncepció milyen eredményeket hozott, hiszen ebben az évben van annak a periódusnak a vége, amelyet ez a koncepció megálmodott magának, és ez a koncepció nem álmodott meg kisebbet magának, mint azt az utópiát, nyugodtan kimondhatom, hogy 2020-ra drogmentes lesz Magyarország. És először beszéljünk talán arról, hogy a, mi volt egy picit részletesebben, hogyha bemutattál nekünk ezt a nagyívű koncepciót, hogy mire épült ez, mennyiben volt ez más az előző koncepcióktól, amelyek ebben az országban születtek.
Magyarországnak volt egy elég progresszív drogstratégiája. Ez egy olyan dokumentum, amit a parlament ad jóvá, és 10 évre szól, és ebben van benne mindenféle tevékenység, a hozzárendelt összegek is, és a nagyívű célok, hogy 10 éven belül mit szeretne elérni az ország drogpolitikai tekintetben. És ez 2000 és 2010 között Magyarországon még európai szinten is viszonylag progresszív volt. Tehát
ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy nem pusztán azzal foglalkozott, hogy hogyan csökkentsük a droghasználatot, nyilván ez volt az egyik kulcs mozzanat benne, úgy általában a prevenció és az a köré épülő dolgok, viszont kifejezetten foglalkozott azzal, hogy hogyan szerveződjenek a kábítószerüggyel foglalkozó szervezetek, hogy helyi szinten jobban működjön, legyenek irányító pontok. Foglalkozott az ártalomcsökkentéssel, ami azt jelenti, hogy nem pusztán akkor kezd el foglalkozni az emberrel, amikor már abba hagyta a droghasználatot, hanem aktív droghasználóknak nyújt segítséget abban, hogy ne súlyosbodjon az állapotuk, ne kapjanak fertőzéseket, és el tudjanak indulni azon az úton, hogy csökkentsék, vagy teljesen abba hagyják a droghasználatot. És ez akkoriban Európában már valamennyire jellemző volt, de azért meglepő volt, hogy itthon ez kapott egy egész jó hátszelet. És 2010-ben ugye pont a választások idején volt amikor lejárt az a drogstratégia, és akkor az új kormány azt kezdte el pedzegetni, hogy a 2000-es drogstratégia, ami egyébként szintén a Fidesz ura irányítása alatt született, hogy az túlságosan nem is a prevencióra épül, és nem a tiszta tudatra, meg erre az értékre, hanem sokkal inkább egyfajta ilyen kereskedői szemléletet tükröz, és hogy egy drasztikus irányváltásra van emiatt szükség. Most erről megkérdeztük mi is a szakmát, de hát nem is nagyon kellett kérdezni, mert hogy eléggé hangosan szóltak ők, hogy egyáltalán nem erről van szó, és hogy pontosan ugyanazok az emberek írták az előző drogstratégiát is 2000-ben, mint 2010-ben, és hogy nagyon az látszott, hogy itt valami erőltetett dolog van, hogy távolodjunk el mindentől, amit a másik párt, vagy még az előző kormány fogadott el. És akkor az lett ennek a vége, hogy 2010-ben elfogadták, majd még talán abban a hónapban vissza is vonták az új drogstratégiát, tehát megszületett az új drogstratégia, de hatályban már nem tudott állni. És ezután következett egy ilyen 3 éves periódus, amiben kicsit cserélődtek az emberek a körül, hogy kik is írják ezt a stratégiát, mi is kerüljön bele, társadalmi vitára bocsátották, ami egyébként nagyon jó volt, mert lehetett kritizálni, meg hozzászólni, de ennek az eredmény az lett, hogy tényleg 3 éven keresztül nem volt Magyarországon drogstratégia, és akkor hozzárendelt költségvetés sem, és a végén megszületett 13-ra egy olyan dokumentum, ami nagyon hasonlított a korábbi 2010-esre, de belekerültek ilyen erős mondatok például, hogy 2020-ra kábítószermentessé kell válni az országnak, ami egyébként komoly kritika volt a kormány részéről, korábban az pont az ártalomcsökkentés volt, hogy az miért van ennek akkora szerepe, ugyanúgy belekerült a 2013-as drogstratégiába is, tehát még ebben sem látszott elmozdulás, sokkal inkább abban volt, hogy hogyan kezelte maga a kormány a stratégiát, és mi ott aztán azt látjuk, hogy nem volt kifejezetten rossz ez a stratégia, hogyha végre lett volna hajtva, de nem ez történt. Tehát amellett, hogy a prevenciónak fontos szerepe volt benne, vagy leginkább elsődleges, ehhez képest nagyon visszaesett azoknak a szervezeteknek a száma, akik iskolákban tudnak drogmegelőzés foglalkozást tartani. Tehát korábban ez volt 2008-10 körül 230 szervezet nagyjából, és ez 2012-3-ra meg visszaesett 20-30 szervezetre. Ennek mondjuk az oka, hogy bevezettek egy ilyen szakmai ajánláshoz kötött rendszert, ami önmagában tök jó, mert hogy biztosítékot nyújt arra, hogy aki megelőzést tart, az szakmailag kompetens, viszont gyakorlatilag meg olyan bonyolult lett maga a rendszer, és megszerezni ezt a képesítést, hogy sok szervezet, aki mondjuk egy évtizedig tartott már prevenciót, még ma is azzal küzd, hogy megkapja ezt a képesítést, ami azért röhelyes, és ugyanebben az időszakban viszont a rendőrök meg simán bejutottak az iskolákba.
Plusz, bocsánat, csak így még zárójelben, hogy még olyanokat is lehetett olvasni, hogy a Scientology egyházhoz köthető a szakma által nem annyira támogatott módszertannal és egyáltalán bíró szervezet viszont ugyanúgy megkapta, mint az, aki adott esetben a szakmában teljesen kompetens értékekkel, végzettségekkel, meg minden koncepcióval bír.
Igen, én úgy tudom egyébként, hogy ők nem kapták meg, viszont maguk az iskolák nem tudnak arról, hogy ez egy engedélyhez kötött dolog lett, tehát hogyha bekopognak náluk a szientológusok, hogy szeretnénk drogmegelőzést tartani, akkor nem az lesz az első az iskolánál, hogy kérik a papírt, hogy hol van rajta a pecsét, hanem megkérdezik, hogy ez mennyibe fog kerülni, és hogyha ingyenes, akkor örömmel ajtót nyitnak nekik. És hát hasonló van a rendőrséggel is, akinek van egy erre különített kerete, nem várják el az iskoláktól, hogy fizessenek az előadásokért, de hát a rendőrség meg ugye nem drogprevenciót végez, hanem bűnmegelőzést, ami nem egészen ugyanaz. És azzal, hogy egy, nem tudom, 13-15 éves gyerek megtudja, hogy mire számíthat akkor, milyen következménye lehet annak, hogyha elkapja a rendőrőt egy füves cigivel, az nagyon nem ugyanaz, mint hogyha elmondják neki, hogy milyen egészségügyi következményei lehet ennek. És hogy ez a rendőrös dolog egyébként, ez így eléggé átível ezen az időszakon, hogyha már erről beszélünk, tehát nem csak az iskolákba jutottak be, hanem maga az egész drogpolitikai megközelítésből ez látszik, hogy egy ilyen nagyon rendészeti, központú megközelítés lett. Ezt bizonyítja az is, hogy amikor 2012-ben módosították a büntető törvénykönyvet, akkor a fogyasztás az visszakerült. Tehát korábban önmagában a kábítószer használat nem volt egy büntetőjogi tényállás, és ez most újra az lett, aminek abban akkor lehet szerepe, hogyha valakinél mondjuk nem találnak semmit egy igazoltatás során, de azért elvégeznek rajta egy vizeletvizsgálatot, ami kimutat egy több héttel azelőtti kannabisz használatot adott esetben, akkor ő már elítélhető, míg korábban nem volt az, csak hogyha találtak nála valamit. Tehát ez is abban az irányban mutat, hogy az egyszerű fogyasztókkal is nagyon is akar valamit kezdeni a rendőrség, és miközben az látszik, hogy most már nem is kell azt mondanom, hogy nyugati országok, hanem szinte bármerre nézünk, már rég nem az az irány, hogy a fogyasztókat rendőri eszközökkel próbáljuk meg jobb belátásra bírni, hanem például szociális munkásokkal, vagy pszichológusokkal, de leginkább felmerült az a szemléletmód, hogy biztos-e, hogy mindenkinek az életébe bele kell nyúlni akkor, hogyha ő mondjuk egy alkalmi droghasználó, ami egy 10-20 éves fiatal esetében nem ritka, és többnyire azzal végződik, hogy mondjuk a 30-es éveire teljesen el is hagyja ezt. És hogy itthon a rendőrség részéről van egy ilyen kvóta, azt hiszem azt próbálja elérni a rendőrség, hogy 80%-ban foglalkozzon terjesztési ügyekkel és 20%-ban fogyasztókkal, vagy valami hasonló, de hogy ennek így a fordítotja a jelenlegi arány, tehát 80-90%-ban fogyasztókat kapnak el, és ellenük folyik az eljárás. És hát ez mondjuk korábban is jellemző volt, de a mostani drogstratégia alatt sokkal inkább jellemzővé vált. Beszéltünk erről egyébként egy nyugalmazott ezredessel, aki azt mondta, hogy amit egyébként miatt használ a jogsegélyekből is láttunk kirajzolódni, hogy a rendőrség kifejezett erőfeszítéseket tesz arra, hogy úgy mozdítsa el ezt a mérleget, hogy a fogyasztókból csinál terjesztőt gyakorlatilag. Tehát önmagában az, hogy Magyarországon a törvény szerint, hogyha átadnak egy füves cigarettát, az terjesztésnek minősül, ez lehetőséget ad a rendőrségnek arra, hogy két fogyasztóból csináljon két terjesztőt.
Stimmt. Említetted a jogszabályváltozásnak azt a részét, hogy hogy elítélhető ma az a személy, akinél ha nem is találnak kábítószert, illegális kábítószert, de a szervezetében van. Tovább viszem, mi van akkor, hogyha valakinél találnak valamilyen illegális kábítószert? Korábban ismereteim szerint választható volt az úgynevezett elterelés bizonyos mennyiségi korlát, vagy később hatóanyagtartalom korlát alatt. Jelen pillanatban hogy, hol tart ez? Mit tudunk mondani az átlag embernek, hogy ezzel hogy számoljon?
Az elterülés az jelenleg is választható, abban az esetben, hogyha úgynevezett fogyasztói típusú magatartása volt az elkapottnak, tehát ez a birtoklás, megszerzés, tartás, nagyjából ezek merítik ki. Akkor, hogyha valaki viszont átadta a kábítószert, eladta, vagy akár behozta külföldről, akkor már nem lehet választani az elterülést. És mostanában egyébként megszaporodtak nálunk azok az ügyek, ahol a közös fogyasztás során a mondjuk két ember közül az egyiket kereskedelemmel vádolják meg, ami tök érdekes egyébként, mert hogyha ketten adogatnak egymásnak egy cigit, és a törvény azt mondja, hogy átadni az terjesztés, akkor miért nem rögtön két terjesztőről beszélünk, de hogy általában nem ötleteket egyébként nem szeretnék adni. De hogy mi most ki is tűztünk egy ilyen célt a jövőre nézve, hogy valahogy hozzuk vissza azt a jogfelfogást, ami 2001-2004 között volt, ami külön tekintette a közös használatú fogyasztást, vagy egymás között átadást fogyasztás esetén, és abban az esetben korábban lehetett választani az elterelést, most már nem. Illetve ami egyébként tök fontos lenne az elterelés szempontjából, hogy a designer drog használók is választassák az elterelést, hogyha valakinél csekély mennyiségű designer drogot találnak, akkor az nem minősül egyébként bűncselekménynek, csak szabálysértésnek, ami jó, viszont pont ezek az emberek azok, akiknek leginkább szüksége lenne arra, hogy bekerüljenek valamilyen fajta kezelésbe, akár az elterelésbe is, és nekik erre nincsen lehetőségük.
Ez azért nem értem, mert ismereteim szerint a designer drognak épp az a lényege, hogy legális, nem? Tehát, hogy a designer drog azért designer, mert úgy van megváltoztatva a képlet, a maga a kábítószer vegyi képlete, hogy a büntető kollégiumi állásfoglalás alapján nem minősül illegális kábítószernek. Akkor ez hogy van, hogy elítélhető?
Ez igen, ez innen indult, aztán szép megalapították az úgynevezett céllistát, ahova azokat a szereket vették fel, amik nincsenek rajta a kábítószer listán, de láthatóan ilyen molekula változtatásokkal ugyanazt a hatást próbálják kifejteni, vagy legalábbis kábító hatást akarnak kifejteni. És akkor ennek a céllistának az volt a funkciója, hogy ezeket a köztes anyagokat így megtalálják, és valamilyen módon felelősségre legyenek vonhatóak azok, akik ezeket használják, vagy kereskednek vele.
Ez mióta van ez a cél? Nem is hallottam róla.
Ez 2013 óta, azt hiszem. És tehát, hogyha valaki egy ilyen úgynevezett céllistás szert használ, akkor ő nem bűncselekményt követel, hanem szabálysértést. És egyébként egyre kevesebb, tehát hogy inkább sorban haladva, a céllistára felkerült szereknél van egy ilyen két éves periódus, amíg kockázatelemzést végeznek az adott szerrel, és hogyha ennek a kockázatelemzésnek az a vége, hogy ez egy veszélytelen dolog, akkor lekerül a listáról. Hogyha veszélyes kábítószer hatásokhoz hasonló dolgokat produkál, akkor meg rákerül a kábítószer listára. Mi egyébként megpróbáltuk megszerezni ezeket a kockázatelemzési dokumentumokat, de ezt megtagadták tőlünk. És hát nagyon úgy tűnik, hogy egyáltalán nem végeznek semmiért, mert hát több száz szerről van szó, nyilván nem is lehetne mindegyike, de hogy minden esetre a magyar törvény az ezt mondja, hogy ez a dolgoknak a menete. Úgyhogy az van, hogy ami felkerül a céllistára, az két év után automatikusan a kábítószer listán lesz. Tehát amikre korábban azt gondoltuk, illetve korábban, ami még legális designer drognak minősült, azoknak a nagy része a már kábítószer listás. És akkor van még mindig párszer, ami céllistán van, nyilván inkább azzal próbálnak kereskedni, és aki ezeket használja, az nem követel bűncselekményt, csak szabálysértést. De ha összekeveri, vagy más szert kap, mint amit gondol, akkor kiderülhet, hogy hiába vett ő meg 500 forintért a legálisnak hit herbát, az kábítószer tartalmazott.
Teljesen paradox, mert hogy ugye ezek a szerek jó részt, amennyire én gondolom, ezért ezek sokkal veszélyesebbek, mint egy egyszerű termesztett, természetes THC tartalmú marihuána.
Hát nagyon nagy részt igen, meg hát igen, minden kutatás ezt mutatja ki, meg hát nem is kell a kutatásokig menni, csak megnézzük azt a réteget, akik ezeket évek óta használják, egész elképesztő történeteket mesélnek az ellátóhelyek is arról, hogy milyen váltás volt náluk 2010 után, amikor elkezdtek megszaporodni ezek a szerek, tehát így nagyjából azt mondják, hogy még egy heroinista tök jól kezelhető volt, meg lehetett tudni, hogy milyen fázisokon megy végig, meg hogy eleve kellett hozzá egy ilyen 5-6 év, jó, az még személyenként nagyon változó, hogy ki mikor jut el arra a pontra, hogy segítséget kérjen, de hogy addig a designerek esetében néha hónapok vagy maximum egy évről lehet szó, és sokkal nehezebben kezelhetők, nehéz náluk valamilyen eredményt elérni, tehát igen, az így objektíve kijelenthető, hogy nagyon nagy részt ezek a designer szerek veszélyesebbek, mint a klasszikus szerek, és nem csak a kanabiszt beleértve, hanem akár szinte a heroin menve is. Az, hogy a magyar törvénykezés az azt találta ki, hogy csináljon egy ilyen célistát, és kezeljük őket külön, abban volt ráció egyébként, hogy tulajdonképpen az, hogy napról napra jelentek meg ezek az újabb és újabb képletű szerek, és hogyha pusztán annyit mondaná, hogy ez mind illegális, azt se tudjuk még mi a képlete, de illegális, akkor az elég nagy jogbizonytalanságot okoz, hogy nem tudja az ember, hogy ez most mi, ami hozzákerült, de ennek még itt van igen ez a hátulütője is, hogy most a kevésbé veszélyes szerek azok mind kábítószerek, és van egy csoport, ami meg sokkal veszélyesebb, és célistás, vagy mondjuk még az sem, hogyha valami még újabb képletről van szó.
Ez a célista, ez azért tűnik nekem fölösleges adminisztrációnak, bár azzal együtt, hogy nyilván értem ezt a logikát, mert éppen talán a TASZ, vagy a kék pontnak a videójában mutatják be a designer drogok elleni harcnak a leghatékonyabb módját, ha jól tévedek. Ez pedig ugye az új-zélandi, azt hiszem, hogy az új-zélandot mutatja be az a videó, ahol ugye megfordították a dolgot, tehát hogy eltűntek a listák, hogy nincs ilyen értelemben lista, hogy büntető kollégiumi, vagy egyéb állásfoglalás, ami alapján aztán lehet súlyozni, meg büntető jogi kategóriákba sorolni a különböző drogokat, hanem arról van szó, hogy nincs az, hogy megváltoztatom, és listára kell tenni, hanem ha van egy gumikacsa, van egy por, vagy van bármi, amit kereskedelmi forgalomba hoznak, ahhoz engedélyt kell szerezni, és amelyhez nincs engedély, az nyilván nem lehet legális. Tehát, hogy ez a logika, amivel kiveszik ezt a fajta Magyarországon is jellemző logikai történést, hogy mindig egy lépéssel előre lehet járni a törvényalkotó előtt, mert hogy két molekulát megváltoztatok, és akkor már nem lehet rajta a listán. Tehát, hogy ezért furcsa nekem, hogy ehhez az eszközhöz nyúltak, miközben nyilvánvaló, hogy van egyszerűbb megoldás is, vagy szerintem legalábbis ez egy egyszerűbb megoldás.
Hát ami meg még egyszerűbb megoldás, és itthon is javasolták ezt, hogy azok a szerek, amiket ki akarnak váltani a designer drogokkal, amire jellemzően a cannabis, a herbál típusú szerekkel, és az ecstasy, a különböző katinonokkal, azokat kellene, ha nem is úgy legalizálni, hogy boltokban elérhetővé tenni, de hogy valahogy ilyen megtűrtebb kategóriába tenni, tehát minimum dekriminalizálni. És ebben az esetben nem szorulnának rá az emberek, hogy veszélyesebb, ismeretlen szereket vegyenek. Az mondjuk igaz, hogy a árba nehéz velük felvenni a versenyt. Tehát hogy az a réteg, aki 500 forintot ad 1-2 gram herbálért, az nem venné meg 2500 forintért feltétlenül a kanabiszt. Ugyanez az ecstasy és a katinonok esetében is. Viszont valamelyest azért ki lehetne fogni az ászlóból a szelet ezzel.
És hát miért kéne drágán adni? Tehát, hogy ez ugyanolyan támogatott forma lehetne, mint bármelyik más. Tehát, hogy ez már egy, nyilván egy más logika, egy más szemléletben tovább gondolt történet, amihez szerintem nem vagyunk közel. Viszont most egy kis zene jön, és utána jövünk vissza. Sziasztok, itt vagyunk ismét. Továbbra is Gardos Tamással beszélgetünk, a Társaság a Szabadság Jogokért munkatársával, és műsorunk utolsó blokkjában arról lesz szó, hogy lezárult az a fajta drog stratégia, amely az utóbbi években, 2013-as elfogadása óta definiálta ezt a társadalmi történést. Mi az, ami várható? Lehet-e látni valamit a 2020 utáni időszakról? Mi zajlik vélhetőleg a döntéshozók részéről? Eddigiekben nem volt jellemző nagyon az utóbbi 10 évben, hogy a szakmával érdemben ment volna a diskurzus. Jelen pillanatban mi a helyzet?
Hát ez a diskurzus, ez most sokkal kevésbé megy, mint bármikor, mint akár tavaly előtt. Részben mondjuk ez a járványhelyzet az okozója, de van ez az úgynevezett kábítószerügyi tanácsülés, ami törvény szerint évente 4-szer kell, hogy megrendezzék. Idén még egy sem volt. Tavaly, azt hiszem, júniusban volt az első, és akkor már beadtunk egy... ez egy adatigénylés volt, de lényegében rákérdeztünk, hogy hogyan is tesznek eleget a törvényi kötelezettségnek úgy, hogy fél éve nem volt ilyen ülés, és akkor kaptunk rá egy felháborodott választ, hogy de majd be lesz pótolva évvégéig, nem kell izgulni. Egyébként tényleg be is lett, vagy nem is tudom hirtelen, lehet, hogy csak 3 ülés volt tavaly. Lényeg, hogy azért voltak ülések, idén még egy sem volt. És idén ez most azért lenne kifejezetten fontos, mert hogy valóban most van az az időszak, amikor lezárul a 2020-ig érvényes drogstratégia, ezt értékelni kellene, le kellene vonni a konklúziókat belőle, és beépíteni a következő 8 vagy 10 éves drogstratégiába. És hogy ebből most egyelőre semmi nem látszik. Én már igazából azt gyanítom, hogy kicsit meg fogják hosszabbítani még ezt a stratégiát, mondjuk ráhúzva a Covid helyzetre, vagy akármire. Vagy, ami egyébként még rosszabb lenne, hogyha egyszer csak kiderülne, hogy jó, már kész is van a dokumentum, ugyan nem bocsátottuk, nem hogy társadalmi, de szakmai egyeztetésre sem, de kész van, és el lett fogadva. Nagyon remélem, hogy nem ez fog történni, de eddig korábban az volt a rendszer, ugye az utolsó kifutó drogstratégia, hogyha nem számoljuk ezt a 2010-ben elfogadott és visszavontat is, a többinél az volt a helyzet a 2000-2010 közöttivel, hogy fél időben volt egy értékelés, és már akkor lehetett apró módosításokat tenni a stratégián, hogy a második időszakban, nem is annyira a stratégián, inkább a végrehajtásán, hogy hogyan is történjen ez. Ez most... hát nagyon minimális volt, ami volt is értékelés, de hogy most a teljesre lenne szükség, pont azért, hogy lássuk, hogy egyáltalán jók-e ezek az irányok. Hogyha azt az irányt nézzük, hogy kábítószermentes lesz Magyarország, arra elég nyilvánvaló a válasz. Készült tavaly olyan felmérés, amiből az derült ki, hogy minden negyedik fiatal próbált már ki valamilyen kábítószer, tehát mentességről nem nagyon lehet beszélni. De hogy akár azt megnézni, hogy a prevencióval az lett a helyzet, ami, hogy az ártalomcsökkentés az tulajdonképpen egy szitok szóvá vált, bezáratták a legnagyobb ártalomcsökkentő intézményeket. Ezeknek mind-mind van eredménye. Például abban, hogy megugrott a hepatitis C fertőzésnek az aránya nem csak Budapesten, de a vidéki városokban is. Szóval ezeket mind értékelni kellene, és valamilyen módon beépíteni a következő drogstratégiába, és nem látszik az, hogy mikor lesz ez, mikor fog ez megtörténni. Mi egyébként most a május-júniusban azt hiszem, amikor érdeklődtünk arról a TASZ részéről, hogy tulajdonképpen mikor is lesz kábítószerügyi tanácsülés, akkor feltettük ezt a kérdést is, hogy mi a helyzet a jelenlegi stratégia értékelésével és a következőnek a kidolgozásával. Egyelőre annyi választ kaptunk, hogy most a járványügyi helyzet miatt nem voltak ülések, és hogy tudomásul vették, hogy ezek a kérdéseink, és majd lehet, hogy erről lesz szó a őszi-téli ülések során, amennyiben lesznek, mert hogy még most sincsenek időpontok meghirdetve, úgyhogy igazából csak találgatni tudok, de inkább borús találgatásaim vannak, mint vidámak.
Ja, igen, a műsorunk elején volt szó róla, hogy 2010 és 13 között volt egy ilyen csiki-csuki helyzet, amikor az előző drogstratégiát elfogadták, igaz, de mégsem működött, mert hogy már egy újat dolgoztak, és nem volt költségvetés sem. Ez mit jelentett a gyakorlatban? Mert hogy lehetséges, hogy megint egy ilyen furcsa helyzet elé állunk, most éppen más okokra, amit említettél a koronavírus helyzetre való hivatkozással, hogy akkor is az volt a költségvetésben, ami most látható, hogy nem volt betervezve pénz erre a társadalompolitikai dologra?
Pénz mindig be volt tervezve, tehát ez egy teljesen új helyzet. 2000, hát nem fogok tudni pontos számokat mondani, de hogy a 2000-es évek közepén körülbelül 2 milliárd forint állt rendelkezésre a nem bűnügyi felére a kábítószerügyi dolgoknak, tehát prevencióra, kezelésre, ártalomcsökkentésre, és minden, ami e körül van. Ez visszaesett 2010 után először 500 millióra, aztán már 350 millió körülire, és ez a szint van évek óta. Tehát amikorában 2 milliárd forint volt, az lett 350 millió, és ugyanezeknek a szervezeteknek ennyi pénzből kellene megélni, vagy magánpályázatok útján próbálhatják megoldani a helyzetüket. De az most először van, hogy megjelent a jövő évi költségvetés, és 0 forint látszik. Erre van egy olyan pozitívabbnak, vagy reménykedőnek tűnő magyarázat, hogy igen, mert most nem úgy van beírva, hogy kábítószerügyi költségek, hanem mindenféle más néven, amit majd arra fognak fordítani. De hogyha ha másképp van megnevezve, akkor ezt a pénzt mindig másra is lehet fordítani. Tehát itt is az van, hogy nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Ami feketén-fehéren papíron le van írva, az alapján a jövő évre nincsen kábítószerügyre semmilyen költségvetés. Ez alapján az is lehet, hogy maga a drogstratégia intézmény az Magyarországon élt 2000-től 2020-ig, és jövőre már nem kell ezzel foglalkozni. De hát őszintén remélem, hogy nem ez lesz a kormányzatnak a hozzáállása.
Úgyhogy kénytelenek leszünk még erről tovább beszélgetni, mert erre mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. Ennyi fért bele a mai adásunkban. Ez volt a Droghálójában című műsor az Ugrádión. Vendégünk volt Kardos Tamás, a Társaság a Szabadság jókért szervezett munkatársa. Én Szabó Gere Imre voltam. Jövő héten folytatjuk tovább. Sziasztok!
Sziasztok!